Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetés délután 3 órától rögzítjük. A terveik szerint teljes egészében mikorra lehet kivezetni a devizahiteles problémát a magyar pénzintézeti rendszerből?
A magánszemélyek esetében én bízom benne, hogy ez a ciklus második feléig teljes egészében meg tud történni. Ugye 2015 az elszámolás, az elszámoltatás éve a bankrendszer irányában, és hát majd döntenünk kell a devizahitelek forintosításáról is. Én azt gondolom, hogy azért érdemes itt azért a banki elszámolást, elszámoltatást ezzel a kérdéssel megvárni, mert két dolog ki fog derülni. Tehát egyik oldalról szerintem az emberek is észre fogják venni, hogy a megnövekedett hitelterheik hátterében nem csak az a devizárfolyam megváltozása állt, hanem az egyoldalú szerződés módosítás miatti jelentős kamat, költséges díjemelkedések. Másrészt nyilvánvaló, hogy egészen más feltételekkel lehet beszélni forinthitelekről, akkor, hogyha 6%-os kamatozású hitelt akarunk átalakítani, mint a 9%-os kamatozású hitelt, és ugye az elszámolásban az is benne tartozik, hogy vissza kell térni a felvételkori vagy a felvételkori szintet megközelítő kamatszintre.
Mikor következhet be, és mitől függ a forintosítás folyamata?
Nagyon sokféle szemponttól függ. Én azért lennék ebben a tekintetben, vagy azért választanám ezt nagyon határozottan el a bankok elszámolásától, mert a bankok elszámoltatására vonatkozóan egyértelműen van mögöttünk egy kúria döntés, tehát ahogy mondtam, ez egy ítélt dolog. Itt a kormánya létező legnagyobb felhatalmazással rendelkezik, mert a Magyar Független Igazságszolgáltatás ebben a dologban hozott egy ítéletet, és mi azt az ítéletet hajtjuk végre. Az árfolyam kockázat ügyében nincs ilyen felhatalmazásunk. Az árfolyam kockázat ügyében ezért azt gondolom, hogy ezt alapvetően tárgyalásos alapon lehet megtenni a bankrendszernek a bevonásával. Tehát itt kvázi ítéletet azt minden szempont mérlegelésével az országgyűlésnek kell hoznia. Ezért ezt a kérdést, ha nem is azért, mert bonyolultabb, hanem azért választanám szét a kettőtől, hogy ne is keveredjen össze. Mert minden nemzetközi bírói fórumon, minden nemzetközi fórumon egészen másként lehet a bankok elszámoltatásáról beszélni, mert itt nem lehet azt mondani, hogy ja, hát az emberek is tudták, milyen kockázatot vállalnak. Bíróság mondta ki, hogy nem tudták. Nem tudták, mert tisztességtelen volt a velük szemben lefolytatott eljárás. Ez az árfolyam kockázat ügyében nem áll rendelkezésünkre.
Az azt jelenti, hogy már megkezdődtek a tárgyalások a pénzintézeti rendszerről, egy esetleges forintosítás, vagy megvárják az elszámoltatást, hogy kinek milyen hangulata lesz a végén?
Mondhatni, folyamatos munkakapcsolatban van egymással a bankszövetség és a kormányzat. Ha nem így lenne, az lenne a baj, nem? Tehát a kormányzat illetékesei, azok
voltak
folyamatos...
Voltak tapasztalatai a munkáról, amikor aláírogattak mindenféle megállapodásokat, majd abból szerintünk nem igen lett semmi.
Hát szerintünk meg mi is tudunk példákat mondani arra, hogy azokból a vállalásokból, amiket ők vállaltak, nem lett semmi, és lehet, hogy pont ez okozott problémákat. Mondok én önnek erre példát, amikor a végtörlesztésen túl voltunk, akkor ugye született egy megállapodás a bankok és a kormány között, az a megállapodás azt foglalta magában, hogy a kormány a bankadót csökkenti, tehát ezzel a végtörlesztéssel elszenvedett veszteség egy részét, tetemes részét visszaadja a bankoknak, a bankok ezért cserébe pedig többlethitelezést vállalnak, legalább ennek a visszatérítésnek a erejéig. Na hát ez utóbbiban nem lett semmi.
De azért nem lett semmi, a bankok nem akartak pénzt adni, vagy azért nem?
Azt nem tudom,
nem olyan
most a tényről beszélek, nem arról, hogy ez,
de hitelezés,
ez miért hitel nem valósult meg.
Meg üzleti terv, meg
igen,
egy
igen, ők is ezt szokták mondani, csak amikor az ember meg a kis- és középvállalkozásokat hallgatja meg, akkor meg ott azt látom, hogy ők azért igenis vennének fel hitelt, amit talán az a tény jól mutatott, hogy amikor a Magyar Nemzeti Bank új vezetése ösztönző csomagokat dobott a piacra a hitelezés élénkítése érdekében, akkor azokat pillanatok alatt elkapkodták.
De el lehet várni egy kereskedelmi banktól ugyanazt, mint a Magyar Nemzeti Banktól, aki azért piaci kockázatot nem vállal?
Hát egy szerződésben vállaltak ilyen természetű kötelezettséget, ezért mondtam én önnek példát arra, hogy mi is tudunk olyat mondani, amikor a bankszövetség által írásban vállalt megállapodás végrehajtását a kormány nem úgy látja, mint ahogy azt a bankszövetség.
Amikor vége van a devizahiteles elszámolásoknak, ez mennyibe fog kerülni kalkulációjuk szerint a magyar bankrendszernek? 1000 milliárdos összegek röpködnek.
Most megint összekeverünk dolgokat, mert ez az 1000 milliárd, ez arra vonatkozik, hogy most a banki elszámoltatási folyamat lezárul, akkor maximum mennyi lehet az a pénz, ami a magyar családoknak visszajár. De ebbe a forinthitelek is benne vannak, nem csak a devizahitelek. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy ha nem is az 50%-át, de legalább az 1/3-át vagy 40%-át ezt a forinthitelekkel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség jelenti.
De ez is benne van az 1000 milliárdban, nem?
Ez is benne van az 1000 milliárdban, így van, de azért mondom, hogy ez nem devizahiteles kérdéskör, és nem a devizahitelek kivezetésével kapcsolatos, hanem a deviza és forinthiteleknél, tehát a magánszemélyek által felvett minden hitelnél, a bankok tisztességtelen magatartásából fakadó visszatérítési kötelezettség. Ez a bankok elszámoltatása.
Azt mondja, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a bankokkal, ők mit mondanak, ki fogják bírni?
Ez alapvetően a kormánynak van ilyen munkaszintű kapcsolata, nem a Fidesz frakciónak. Ami normális. Hát én azt gondolom, hogy nekünk most nem ezt a szempontot kell elsően mérlegelni. Mert ahogy mondtam, a banki elszámoltatás az egy ítélt kérdés. És akkor követnénk el egy óriási hibát, hogy azt mondják, hogy a bíróság ítéletet nem hajtjuk végre. Nem hajtjuk végre, mert vannak más szempontok, amelyek miatt szerintünk nem hajtható végre. Az a létező legnagyobb hiba lenne, és egyébként a végét jelenteni a független igazságszolgáltatásnak Magyarországon. Tehát a kormánynak és a parlamentnek az a kutya kötelessége, hogy a kúria jogegység állásfoglalásában foglaltakat, azokat maradéktalanul végrehajtsa. Mi legfeljebb annyiban vagyunk tevékenyek, hogy nem időhúzó taktikát választottunk, hanem rögtön elkezdtük ezeket a döntéseket végrehajtani. Nem hagytuk, hogy az emberek egyenként menjenek a bíróságra, mert az csak az ügyvédeknek jó, hanem azt mondtuk, hogy helyettük a magyar kormány megy a bíróságra, és a magyar kormány lesz az, aki az ő érdekeiket képviselve elszámoltatja a bankokat. Mi ennyiben haladtunk előre, ezt az aktív magatartást sérelmezik egyébként a bankok, mert ők legszívesebben azt várták volna, hogy jó, hát akkor hagyjuk ezt az egészet annyiban, és majd utána ők egyenként egyezkednek az adósokkal, de ilyet láttunk már, és az szerintem nem lenne helyes dolog. Tehát ez egy abszolút külön dolog, nekünk most nem kell mérlegelni a bankok terviselőképességét, legalábbis azt gondolom nem országgyűlési szinten. Ahol ez már makrogazdasági kockázatot jelenthet, akkor ott van erre felhatalmazott szerv. Hát a Magyar Nemzeti Bankot, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben az országgyűlés több dologra felhatalmazta. A Simor András előtti jegybankhoz képest a mostani jegybanki vezetés kezében egy szélesebb jogkör van. Simor András azzal sem éltem, mert korábban rendelkezett, de most egy sokkal szélesebb jogkörrel rendelkezik az MNB, mert nem csak a monetáris politikai feladatok, és azokon keresztül a bankrendszernek a szabályozása tartozik hozzá, hanem a pénzügyi szervezetek állami felügyeleténél lévő korábbi bankfelügyeleti jogkörök is oda tartoznak, és az úgynevezett makroprudenciális kérdések. Ugye ide tartozik az például, ha már makroprudenciáról beszélünk, hogy a Magyar Nemzeti Banknak kell-e lépéseket tenni, vagy a kormányzatnak annak érdekében, hogy a bankoknál a, mondjuk az a tőkeemelés, ami az elszámolási folyamat végén szükséges, az megvalósuljon. Ha ők úgy látják, hogy kell ilyen lépéseket tenni, akkor ezeket majd a kormány, vagy a kormány előterjesztésében az országgyűlés megfontolja. De én még egyelőre ilyen előterjesztést nem láttam.
De most ön sem lát olyan kockázatot, amiért esetleg érdemes volna az igazságszolgáltatás hatáskörét korlátozni? Történt ilyen már korábban alkotmánybíróság hatáskörének megváltoztatása fenyegető veszélyhelyzetben?
De szerintem minden esetben úgy kell eljárni, hogy a magyar családok érdekeit képviseljük. Amikor, amire ön utal, azok is mind olyan kérdések voltak, ahol szerintem mi a magyar családok érdekeit képviseltük. Tehát amikor azt mondtuk, hogy az, hogy a kormány milyen adópolitikával fogja előteremteni az államadósság visszafizetéséhez szükséges pénzeket úgy, hogy nem a magyar családokat terheli, akkor ennek érdekében hoztunk döntéseket. Ott is a magyar családok mellett álltunk, mert nekünk két választási lehetőségünk volt, ha belegondol, 2011-12-ben. Az egyik az az, hogy a magyar családokra újabb adókat rovunk ki, meg a magyar kis- és középvállalkozásokra, a másik pedig az, hogy azt mondjuk, hogy ki kell szélesíteni a közterviselést, abba bele kell vonni a bankokat, bele kell vonni a multinacionális vállalatokat, és bizony nekik is kell fizetni azért, hogy a korábbi években, amiknek ők nagyon komoly haszonélvezői voltak a piacszerzési oldalon, azokból az időszakokból származó komoly adósságtereket, azokat vissza lehessen fizetni. És azt gondolom, hogy helyesen döntöttünk. Tehát mi ott a magyar családok oldalát képviselve döntöttünk minden kérdésben, és most is ugyanezen az oldalon állunk. Tehát az a kérdés, az ember honnan nézi a világot, és nekünk van egy nagyon szilárd pontunk, ahonnan nézzük ezt az egészet, az az, hogy nekünk, minket a magyar családok küldtek a parlamentbe, és nekünk az a feladatunk, hogy az ő érdekeiket képviseljük minden helyzetben.
Hogy látja, milyen szerepük lesz a pénzintézeti rendszer tagjainak egy úgynevezett fair pénzintézeti rendszerben, amiről a Fidesz beszél?
Hát nézd, az biztos, hogy ez a bankrendszer egy kicsit konzervatívabb bankrendszer lesz, ha szabad ezt a szót használni.
A bankrendszer mindig is rettentő konzervatív.
Na hát én nem így láttam. Ha ez így lett volna, akkor nem vált volna fel olyan eszetlen kockátokat, mint amiket a devizahitelezés jelent. mert ha belegondol, akkor maga a devizahitelezés ténye az azokat a banki prudenciális szabályoknak, amelyek egy igazi konzervatív bank működését jellemzik, azoknak a tipikus felrugását jelentette. Mert akkor kellett volna kalkulálni azzal, hogy a árfolyam jelentősen elmozdulott, mert ez a svájci frank esetében már sokszor megvolt régebben, mint tipikus tartalékvaluta, ezzel kellett volna kalkulálni, akkor meg kellett volna nézni, hogy egyébként mekkora a hitelfelvevő képessége egy családnak, és nem szabadott volna olyan dolgokat csinálni, amiket most a Magyar Nemzeti Bank különleg szabályoz, hogy egyébként csak azt lehet figyelembe venni egy hitelfelvételnél jövedelmem termelő képességként, amiről egyébként tényleg tud hozni az illető papírt. Mert hogyha nem tud róla hozni, de valaki azt mondja, hogy hát az az ingatlan olyan sokat ér, hogy ennyit is lehet ráadni, aztán utána jön egy kis ingatlanpiaci buborék, és már 20-30%-kal kevesebbet ér, és már is kifizethetetlen a hitel. Tehát itt a banki prudenciális szabályoknak szerintem nagyon durva áthágása történt meg. Azt gondolom, hogy sok esetben akkor is nyújtottak hiteleket, amikor a hitelfelvevő effektíve hitelképtelen volt.
De most viszont lehet, ha az új rendszerben akkor se fognak, ha a hitelfelvevő egyébként ki tudná termelni azért, mert tartanak attól, hogy a következő problémánál megint ők viszik el a balhét. Ettől nem tartanak? Szóval nem fog fölpörögni a hitelezés.
Én azt gondolom, hogy felfog, csak konzervatívabb körülmények között. Hát nézze meg, most is elindult azért már a lakáshitelezés. A Magyar Nemzeti Bank közbelépésének köszönhetően a vállalathitelezési szektorban is volt élénkülés. Nyilvánvaló, hogy az a jó dolog, hogyha ez a konkrét igénnyel kapcsolatban lép fel. Tehát én nem hiszem azt, hogy a hitelezésnek kéne felfelé húzni a gazdaságot. Én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy a gazdaságban a keresletélénkítés az akkor működik, hogyha egyébként valóban jó helyre megy. Tehát, hogyha megtalálja azt a piacot, ahova egyébként érdemes küldeni, ahol fel tudják venni, ahol lesz belőle munkahely, és még sorolhatnám. Tehát legyen azért egyfajta követő, ösztönző, de követő jelleg.
Előbb legyen piac, arra termelés, aztán hitel?
Hát legyen realitás. Tehát, hogy olyan vállalkozások álljanak fel, olyan ágazatok, amelyek valóban működőképesek.
De kis és középvállalkozások ennek örülni fognak, akik azért óhajtják a hiteleket.
Hát a kis és középvállalkozások, azok akkor tudnak megállni a lábukon, hogyha valóban olyan tevékenységgel foglalkoznak, ami azt gondolom az ő számukra hosszú távon is megéri. Tehát nem azokat a vállalkozásokat kell hitelezni, akik holnap bezárják az ajtót, aztán a adótartozásaikat is elviszik magukkal, meg a hiteleiket is elviszik magukkal. Azokat kell hitelezni, akik egyébként piacot építenek, dolgoznak, abból tartják el a családjukat, és valóban képesek arra, hogy egy piacon megálljanak. Nem valamilyen trükközők, hitel és adótrükközők, hanem valódi gazdasági tevékenységet folytatnak.
A mostani elképzelések szerint a különadók rendszere az meddig marad, és mitől függ, hogy az kivezetődik-e, vagy átáll az uniós szintre?
Szerintem ezt a miniszterelnök elég egyértelművé tette, hogy a bankadó és több más adófajta az amiatt marad, mert mi azt gondoljuk, hogy a közterviselést azt így lehetett kiszélesíteni, mert Magyarországon nem csak a magyar családoknak, meg a kis és középvállalkozásoknak kell adót fizetni, mert a szocialista kormányok idején csak nekik kellett, hanem a bankoknak, meg a multinacionális vállalatoknak is kell.
Mi az oka annak, hogy a önkormányzati választás évében a költségvetési tervezési időszaka meghosszabbodik, igaz, csak néhány nappal?
Ezt a Megyei Jogú Városok Önkormányzati Szövetsége kérte tőlünk. És az az oka, hogy ugye a központi költségvetés tervezésének a folyamata és az önkormányzati költségek tervezésének és véleményezésének a folyamata az szigorú összefüggésben van egymással. Ez egy összefüggő időrend. És ha most belegondol, az önkormányzati választások azok most 2-3 ciklus óta a legkésőbbi időpontban vannak, ugye október 12, az egy jó 10 nappal később van, mint például 8 évvel ezelőtt, és jó néhány, több mint egy héttel később van, mint 4 évvel ezelőtt. Ebből az következik, hogy akkor kellett volna már költségvetési koncepciót, meg költségvetési terveket benyújtani az önkormányzatoknak, amikor a képviselőtestületek még csak éppen felálltak. Az új polgármesterek elfoglalták a helyüket. És én ugyanabban reménykedem, hogy sok polgármester föl, akiket a Fidesz színeiben választottak meg, azok maradnak a helyükön, de azért meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az önkormányzati szféra is fölkészüljön a költségvetésre. Ezt pedig csak így tudtuk megtenni. Eleget tettünk a Megyei Jogú Városok Önkormányzati Szövetségek kérésének, és most a parlament tárgyalja azt, hogy néhány nappal halasztódjon el a költségvetés benyújtásának, és ezáltal a tervezésének a folyamata.
Központi költségvetés tervezése az most hol tart? Szeptember 17-én.
Hát erről lehet, hogy jobb lenne a nemzetgazdasági minisztert kérdezni, biztos van ennek egy folyamata.
A gazdasági bizottságban még semmi nem járt?
Nem, mert a kormánynak körülbelül egy belső egyeztetési folyamatot kell lezárnia, és utána fordul a parlamenthez.
Azt, hogy milyen euróforint árfolyammal számolnak, ez körülbelül mikor dől el, és mitől függ?
Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések akkor dőlnek el, amikor a kormány a költségvetést benyújtja a parlamentnek.
Ezt rögtön az elején el kell dönteni egyébként?
Persze, ez a benyújtásnak a része gyakorlatilag. Tehát a benyújtott tervezetben ennek nyilvánvalóan ott kell szerepelnie. Mekkora növekedéssel kalkulál a kormány, milyen makrogazdasági pályát lát, mekkora adóbevételekkel kalkulál, milyen árfolyamszintre számít, legalábbis átlagosan, ezek részei természetesen annak a makrogazdasági pályának, ami a költségvetés tervezéshez kapcsolódik. Mondjuk azt látni kell, hogy a következő évi költségvetésnek vannak jó meg rossz oldalai. Két jó oldalát is tudom mondani önnek. Egyik oldalról jövőre úgy látom az előzetes adatokból, hogy lényegesen kisebb államadósság visszafizetési kötelezettség lesz, mint 2014-ben volt. Tehát kevesebb lejárat van. Beindult egy gazdasági növekedés, most már második éve Magyarországon, amivel még az uniós, meg a londoni szakértők, akik kicsit most már ilyen olyanok, mint régen a moszkvai tudósok, tehát a londoni szakértők véleménye alapján is azzal lehet kalkulálni, hogy egyébként 2015-ben is érdemi gazdasági növekedés lesz, ebből származó bevételek miatt könnyebb költségvetési pályát tervezni. Másik oldalról meg látni kell, hogy nekünk szigorúan tartani kell a 3% alatti költségvetési hiányt, és mivel azt szigorúan tartanunk kell, ezért csak azt a pénzt lehet plusz kiadásokra elkölteni, amit egyébként a gazdaság érdemben meg is termel.
Ez a kevésbé jó oldala? Hát ez természetes, nem?
Hát ez a természetes, van, csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szigorú fegyelmező erő, ami most már nem az első, ez mióta polgári kormánya van Magyarországnak újra, azóta ez a költségvetésben egy fokozottan érvényesülő elv. Tehát már a 2011-től kezdve a költségvetésekben soha nem nyújtózkodtunk tovább, mint ameddig a takaróért.
Az infláció szintjét a költségvetés szempontjából jónak vagy kevésbé jónak látja?
Hát nézze, az, hogy alacsony az infláció, az a költségvetés bevételeinek nem jó, de a magyar embereknek jó. Most én azt gondolom, hogy ami a magyar családoknak jó, az a, nekünk is azt kell mondani, hogy az végső soron nekünk is megfelel. Ez Bokros Lajos féle gazdaságpolitika vállalhatatlan. Tehát amit ő csinált 1995-ben, amikor az egyik csúcson volt az infláció, ő gyakorlatilag úgy konszolidálta a költségvetést, hogy csinált egy csúcsinflációt, és az abból származó bevételekkel betömte a költségvetési lyukokat. Hát mi ilyet nem szeretnénk, mert ennek súlyos következményei vannak a magyar családok megéletésére nézve.
De akkor mennek egyébként, van erre valami ráhatása, hogy mekkora az infláció? Ez jegybanki.
Azért van rá hatása, nem csak monetáris eszközökkel lehet befolyásolni, hiszen az infláció az több tényezőből adódik össze értelemszerűen. Például a rezsicsökkentésnek kifejezetten pozitív hatása volt az infláció mértékére.
Azok egy előbb-utóbb kifutnak. Hogy számolnak? Mikor futnak ki a rezsicsökkentési hatások az inflációból?
Ez minket nem az, most az, hogy az inflációban mikor fut ki, ez egy olyan számítás, ami minket nem az érdekel, hogy most ez az inflációs adatból tükröződik-e vagy sem. Mi a rezsicsökkentésnek van egy nagyon komoly eredménye. Az, hogy a magyar családok 2012-ig az egyik legmagasabb rezsit fizették Európában a saját jövedelmükhöz képest. Tehát a családi kasszában, a családi bevételben a rezsiköltség az egész Európában az egyik legmagasabb arányt tette ki. Most az elmúlt két év eredményeként, pontosabban 2014 végéig eljutunk oda, hogy egyébként az európai átlagra esik vissza a magyar családok által fizetett rezsiköltség. És nem szeretnénk el fölé emelkedni. Semmilyen körülmények között.
Kormány összetételében választások után várható-e valami változás?
Hát ebben egy ember van, akit megkérdezhet a kormányfő, mert ebben kizárólag ő rendelkezik illetékességgel.
Egy biztos, hogy vagy nem biztos, hogy lesz. Navracsics Tibor, ugye ő Európai Uniós biztosnak megy, vagy nem megy?
Én biztos vagyok benne, hogy megy. Főleg azért, mert ha belegondol, persze most ugyanazok csinálnak politikai cirkuszt Navracsics Tibor körül, akik Magyarország körül is csináltak politikai cirkuszt az elmúlt három évben az Európai Unió parlamentjében. Ezek alapvetően liberális, kisebb részben baloldali képviselők.
A biztos szomorú, jelölt körül hogy volt a magyar... politikai cirkusz, csak Kovács Lászlóra emlékeztetném.
Az igaz, de az... Én azt kell, hogy mondjam önnek, hogy annak idején azért a mi európai parlamenti képviselőink Magyarországhoz másként álltak, mint ahogy ma állnak hozzá sokszor a baloldali európai parlamenti képviselők, akik Magyarországról mennek ki. Tehát nekünk azért mégiscsak jó lenne egységes magyar érdeket képviselni sokszor. És én azt gondolom, hogy Navracsics Tibor jelölésé az Anna az az üzenete van, hogy mi komolyan vesszük az Európai Uniót és az Európai Bizottságot. Hát ha belegondol, most a Gyurcsány kormány egy szintelen szaktalan európai biztost küldött ki. Szerintem, ha ma megkérdezné a magyar embereket arról, hogy ki képviseli az Európai Bizottságban Magyarországot, akkor nyílt kérdésre a 10 kérdésből a 9 esetben biztosan senki nem tudná választ, de
igazságos, ezt hát angolásznónak az utolsó időszakában legalábbis mondjuk a brit munkavállalási szabályokkal kapcsolatban nagyon kemény kiállásai voltak.
Ez elképzelhető, de szerintem az ő jelölése az annak idején annak az üzenete volt, hogy a akkori kormányzó pártok, azok valójában nem vették komolyan az Európai Bizottságot, mert nem fajsúlyos embert küldtek ki 2009-ben. Mi? A kormány második emberét, a korábbi miniszterelnök helyettest küldjük ki az Európai Bizottságba, tehát komolyan vesszük az Európai Bizottságot, és azt gondolom, ennek mindenképpen van egy üzenetértéke. Azt meg hozzá kell tenni, hogy szerintem a portfólió, amit most rábíznának Navras és Tiborra, annak is egy nagyon komoly jelentősége van, mert a világot nem lehet csak anyagi oldalról mérni. Tehát nem csak az számít, hogy mi mögött van ott úgymond elosztható pénz. Itt a jövőt befolyásoló kérdésekről beszélünk. Oktatás, kultúra, ifjúság, ifjúsági munkanélküliség, ezek a legfontosabb jövőt érintő kérdések, amelyekben például Magyarországnak vannak határozott receptjei. Tehát én azt gondolom, hogy ez még bizonyos értelme egyfajta megbecsülése is annak a munkának, amit etéren elvégeztünk az elmúlt 4 évben, azt azért nem szabad elfelejteni. Nekünk a munkanélküliség kezelésére voltak receptjeink, az csökkent is Magyarországon, még az ifjúsági munkanélküliség szintje is jóval az európai átlag alatt van. Tehát vannak olyan kérdések, amelyekben talán érdemi párbeszédet folytatni, mert lehet, hogy ugyanazok a módszerek más országokban is eredményesek lesznek. Nem biztos, hogy Angliában vagy Luxemburgban úgy kell kezelni munkanélküliséggel összefüggő kérdéseket, mint Magyarországon. De lehet, hogy Portugáliában, Spanyolországban vagy Görögországban érdemes.
Ön most jobban készül kormányzati szerepre, mint ahogy egy gyakorlott politikus általában készülni szokott?
Most a kérdését nem tudom mire tenni. Azt tudom ennek mondani, hogy az ember mindig azzal a feladattal foglalkozik, amire éppen megbízást kapott. Nekem eddig 2 feladatom volt. Egyrészt voltam a belváros polgármestere. 8 év alatt ez egy olyan feladat volt, amivel szívesen foglalkoztam, szerintem meg is látszik a belvároson, mert egy igazi európai léptékű belvárost építettünk fel 8 év munkájával. Másik oldalról meg a Fidesz frakció vezetője vagyok most már több mint 2 éve, és a kollégáimtól, a képviselőcsoporttól, illetve az engem jelölő miniszterelnöktől erre nézve feladatot kaptam az 1 évre egészen biztosan, hiszen 2015. júniusáig megválasztottak a frakciónak az élére. Én ezt munkát komolyan veszem.
2015 júniusáig ezek szerint biztosan marad?
Hát az is lehet, hogy utána is, de addig szól a mandátumom egészen biztosan. Mm. Mert a Fidesz frakció alapszabály úgy szól, minden ciklus elején 1 évre választunk frakcióvezetőt, és azt követően pedig a frakció meghosszabbításról dönt, akkor az a meghosszabbítás már a ciklus végéig szól.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.